Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Gyorsult a bérnövekedés üteme júniusban, a májusi jelentős lassulást követően. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a bruttó átlagkereset 704.400 forint volt, ami 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ING Bank vezető elemzője azt mondta, a friss bérstatisztika különösen a második negyedéves gyenge gazdasági teljesítményének fényében meglepő. Virovácz Péter szerint a feszes munkaerőpiac miatt kénytelenek emelni a béreket a munkáltatók. Lakatos László interjúja.
9,7%-kal nőttek a bérek júniusban, a KSH legfrissebb adatai szerint. Ez mennyire volt meglepetés? Számítottatok ekkora növekedésre?
Az elmúlt hónapokban összességében azt mondhatjuk, hogy inkább pozitív meglepetéseket láttunk a bérstatisztikákban, és hát ez elől a júniusi adat sem kivétel, olyannyira nem egyébként, hogy messze felülmúlta a piaci konszenzust a növekedés üteme. De nagyjából egy 8% körüli dinamika volt a várakozás, ehhez képest pedig ott tartunk, hogy megint majdnem elérte a 10%-ot, tehát a kétszemegyű határt a bérnövekedés, így itt éves bázisról beszélünk. Tehát ebből a szempontból egyértelműen ez egy pozitív sztori. Ugyanakkor azért érdemes azt is megjegyezni, hogy mivel tudjuk már, hogy a második negyed év a gazdaságnak eléggé gyenge volt, ugye megint csak év-per-év stagnálásról beszélünk, ez külön pikantériát ad ennek a béradatnak, miszerint tényleg itt a második negyed évben inkább pozitív meglepetéseket láttunk, tényleg jól teljesít ezen része a gazdaságnak, de valahogy ez mégsem pörgött át gazdasági teljesítménybe, úgyhogy kicsikét ilyen vegyes érzésekkel nézzük ezt a pozitív meglepetést.
És milyen szektorok húzták a bérnövekedést, vagy ez általánosan elmondható, hogy mindenhol nőttek a bérek hasonló ütemben?
Ha részleteket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nem egy-egy szektor kiugró béremeléséről van szó. Láttunk már ilyet az elmúlt hónapokban, amikor elindult egy bérrendezés, és akkor egy-egy terület, az komolyan felrángatta az átlagbért is. De most júniusban nem erről van szó. Megnézzük gyakorlatilag a három fő szektort, akkor azt látjuk, hogy mind az állami szférában, mind a versenyszférában, mind pedig a non-profit szegmensben alapvetően dinamizálódott a bérnövekedés üteme, sőt, ugye legutóbb a non-profitban megint 10% fölötti már a növekedés üteme. És azt láthatjuk, hogy összességében ilyen általánosan javuló képet mutat most a béradat, és ebből a szempontból tényleg nehéz dolgunk van megítélni, hogy vajon mi az a tényező, ami leginkább még mindig fölfelé hajtja a béreket. Én azt gondolom, hogy elsősorban egyébként a vállalatok számára még mindig feszesnek tekintető munkaerőpiac az, ami fölfelé tolja a béreket, nyilván természetesen az évelei minimálbér emelés mellett, ugye 7-9%-os volt. Ez jelent egyfajta bértorlódást, kénytelenek a vállalatok emelni, ezért ennek inkább az évelején szokott jelentősebb hatása lenni. És talán itt az év közepe felé már arról beszélgetünk ebben a statisztikában, hogy mindig félnek attól a vállalatok, hogy elmegy a jól képzett, nehezen pótolható munkaerő, és ezért mégiscsak belemennek olyan béralkukba, vagy éppen másoktól úgy csábítanak el munkaerőt, hogy bizony magasabb bérrel, és ez az, ami esetleg tolhatja fölfelé az átlagbér statisztikát, annak ellenére, hogy ezért a magyar gazdaság teljesítménye, legalábbis ránézve a fő adatokra, nem feltétlenül azt tükrözni nekünk vissza, hogy itt egy ilyen 10% körüli bérnövekedéssel kellene találkoznunk.
Na most ehhez kapcsolódnék, hogy meddig tartható az, hogy a gazdaság nem igazán növekszik, viszont a bérek meg ilyen ütemben emelkednek?
Lassan én legalábbis azt gondolom, hogy kezdhetik elérni a vállalatok a limitet, ha úgy tetszik, vagy azt a fajta üvegplafont, ami után már nem igazán lesz sok mozgásterű. És azért vannak már szektorok, ahol erre utaló jeleket látunk. Ugye a feldolgozóiparban is látjuk azt, hogy nagyon dinamikus a bérnövekedés, ami kicsikét furán hat, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy a feldolgozóiparban jelentős problémák vannak a rendelésállománnyal, akár a kapacitási használással és hasonlókkal. De itt is arról van szó talán, hogy egyrészt félnek elengedni a munkaerőt, illetve akiket elengednek, azok leginkább az alacsony képzettségű, legkevesebbet kereső munkavállalók lehetnek. Még például egy év alatt a feldolgozó iparban bő 1,5%-kal csökkent az alkalmazottak száma, és könnyen lehet, hogy az ez által kialakult összetétel hatás, tehát kikerültek az alacsony keresetőek, vagy jelentős részben alacsony keresetőek, és ez pedig az átlagot tolja fölfelé, tehát van egy ilyen jellegű hatás is ezekben a statisztikákban. Viszont én azt látom, hogy egyre több cég dönt úgy, hogy igen, kifizeti a magasabb béreket, de mondjuk az elmenő kollégákat, aki éppen nyugdíjba megy, őt nem pótolják. Vagy éppen, hogyha volt egy üres állása, nem sikerült hosszabb ideje betölteni, azt már nem hirdetik tovább. Tehát ilyesfajta kvázi ilyen lopakodó leépítések azért zajlanak, nevezhetjük ezt költségracionalizálásnak a munkaerő oldaláról, tehát valahogy alkalmazkodnak a cégek, és minél tovább tart a gyenge gazdasági teljesítmény is ez a fajta bérnyomás, ebből előbb-utóbb valamiféle alkalmazkodás ki fog esni, egy jelentősebb alkalmazkodás. És ez vagy még magasabb inflációhoz vezet a magyar gazdaságban, vagy éppen beindul egy komolyabb leépítési hullám, mert egész egyszerűen nem képesek már a cégek tovább tartani a tempót a bérnövekedéssel. Úgyhogy ennek fényében lesz igazán érdekes, hogy hogyan alakul még a következő két év minimálbér emelése, ugyanis itt megint csak visszakerült az asztalra ez a téma, és érdekes lesz nyomon követni, hogy vajon a korábban megállapított bérnövekedési ütemhez ragaszkodnak-e a felek, vagy esetleg valamiféle alacsonyabb bérnövekedésben sikerül megállapodni, hogy valamivel rugalmasabbá tegyék a vállalatok alkalmazkodó képességét ezáltal.
Említetted te is az inflációt. Egészében idénre mekkora inflációval számoltok, és ehhez képest a reálbér hogy alakulhat az év végéig?
Az elmúlt hónapok pozitív meglepetéseit nézve én azt gondolom, hogy benne van a pakliban, hogy az ING bank által előrejelzett 8%-os bérnövekedés felett alakul végül az idén egészében a statisztika. De hát, hogyha emellé odarakjuk, hogy az infláció valahol olyan 4,5% környékén alakult idén, akkor ebből egy ilyen valamivel 3% feletti vásárlóerő, tehát reálbér növekedés jön ki. És ezt el tudjuk helyezni, ez teljesen megfelel a historikus átlagnak, tehát egyáltalán nem egy rossz statisztika, nem is kiemelkedően jó.
Az ING Bank vezető elemzőjével, Virovácz Péterrel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Kiszorulhatnak a magyar erdőkből a bükkösök a század végére, a megváltozott klimatikus hatások miatt. A hazai klímakutatók pesszimista forgatókönyve szerint 50 év múlva a jelenlegit felválthatja a sztyepp éghajlat, ami azt jelenti, hogy az erdők egy része helyén füves pusztaság alakulna ki. Az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói Kis Anna, Szabó Péter és Pongrácz Rita lemodellezték a várható éghajlati változásokat és azok hatását az ország területén. Kis Annával Lakatos László beszélgetett.
Évről évre úgy tűnik, hogy egyre melegebb a nyár, és egyre szárazabb, ami aggasztóbb. Ha valakinek kertje van, már ott is tapasztalja, hogy gyakorlatilag minden kiég, de gondolom, hogy ennek hosszú távon vannak súlyosabb következményei is. Most egy tanulmányban a kollégáival azt fejtegetik, hogy néhány évtizeden belül eltűnhetnek a bükkösök?
Igen, a másfél fokon megjelent cikkünkben Szabó Péter, illetve Pongrácz Ritával közösen azt vizsgáltuk, hogy az úgynevezett erdészeti szárazsági mutató az hogyan fog alakulni hazánkban a különböző klímamodell szimulációk szerint, attól függően, hogy milyen forgatókönyvet követünk, és ez az erdészeti szárazsági mutató a csapadék, illetve hőmérséklet értékek alapján osztja be a területeket annak függvényében, hogy ott milyen potenciális vegetációnak lenne kedvező a klíma. Ez alapján a jelenlegi időszakban a bükkösök eleve kis területet foglalnak el hazánkban, de hogyha a pessimista szenáriót követjük, akkor a 21. század végére teljesen kiszorulhatnak az országból.
Tehát akkor a bükkfa nagyon nem jól viseli a meleget ezek szerint, vagy a szárazságot? Vagy a kettő együtt számít itt?
Itt egyszerre a kettőt veszik figyelembe, igen, és a legcsapadékosabb, illetve hűvösebb klímát jelöli ez a bükkösnek nevezett klíma. Legszárazabb, illetve melegebb kategória pedig a sztyepp, vagy ilyen füves puszta, amit ebből az erdészeti szárazsági mutatóból számíthatunk ki.
Na most azt mondja, hogy pozitív vagy negatív szenáriót követünk. Ezek szerint ez nem egy eleve elrendelt dolog, hanem ez függ azon, hogy mit fognak elkövetni a következő években, évtizedekben a világvezetői, illetve az emberek úgy általában?
Igen, tehát fontos azt tudni, hogy ezek a klímamodell szimulációk ugye nincsenek kőbevésve, hanem hordoznak egyfajta bizonytalanságot, aminek a forrása egyrészt maga az éghajlatnak a természetes változékonysága, a másik az magának a modellnek a fizikai leírása, és a harmadik az pedig ez az emberi tevékenység, tehát hogy különböző forgatókönyveket definiálhatunk az alapján, hogy milyen lesz az energiafelhasználásunk, hogyan alakul a népesség szám, illetve mondjuk a felszínhasználat, és ezek alapján különíthetünk el igen egy ilyen optimistább, közepes, meg egy pessimistább szenáriót, és hogyha ugye a pessimistát követjük, akkor ebben az esetben történhet meg az, hogy az Alföldön a század végére ez a két kategória lehet domináns, míg ha mondjuk az optimista szenáriót követjük, akkor kb. A jelenlegihez hasonló eloszlását válhatjuk az erdészeti szárazsági mutatónak.
Ennyire csak az emberi tevékenységen múlik ez? Ugye arról is lehet olvasni, hogy tulajdonképpen a Földnek van egyfajta klímaváltozása, ezt láthattuk, hiszen nem olyan régen ért véget, a múlt évszázad közepén ért véget az úgynevezett kis jégkorszak, tehát hogy mindig változnak ezek a korszakok a Föld életében, hogy ebben ekkora jelentőséggel bír az emberi tevékenység?
Igen, hogyha egy nagy geológiai időskálán tekintjük, akkor persze teljesen természetes, hogy az éghajlat változik, meg ahogy az imént is említettem, ez is az egyik bizonytalansági forrása a klímamodelleknek, hogy van egy ilyen úgynevezett belső változékonyság. De ugye az elmúlt néhány évtizedet tekintve, vagy hát így az ipari forradalom kezdete óta azért szoros összefüggést látunk az emberi tevékenység, illetve a globális átlaghőmérséklet alakulása között. És ez ugye elég rövid idő ahhoz képest, igen, hogyha ilyen geológiai időskálán szemlélünk.
Ön is említette a másfél fokot, ami ugye egy orgánumnak a neve is, de hát onnan kapta a nevét, hogy ugye a párizsi klíma szerződésben ezt a másfél fokot jelölték meg a kívánatos maximális hőmérséklet emelkedésnek az imént említett ipari forradalom előtti időszakhoz képest, de ezen már túl vagyunk. Tavaly talán túl is léptük ezt a bűvös másfél fokot, és úgy tűnik, hogy rohanunk ebbe bele. Mi mindennek kéne megtörténni, hogy ne következzen be ezek a negatív szenáriók.
Igen, hát mielőbbi kibocsátás csökkentése vagy mérséklése lenne szükség, illetve a másfél fok kapcsán csak annyit tennék hozzá, hogy igen, egy-egy hónapban már valóban átlépjük ezt a küszöböt, ami ilyen riasztó vagy aggasztó lehet, ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy már is elbuktuk a párizsi megállapodásban foglalt célokat, mert ott arról van szó, mivel az éghajlat az több évnek az átlagos időjárását jelenti tulajdonképp, itt minimum 20 évre kell gondolni, de inkább 30-ra. Ezért, hogyha 20 év átlagában is átlépik ezt a másfél fokot, akkor van az, hogy tényleg elbuktuk ezt a célt. Most ugye ez egy-egy hónapban teljesül, de hát nyilván ez már egy ilyen riasztó jel, hogy akkor itt van a közelben.
És egyébként az, hogy eltűnnek a bükkösök, annak milyen messzeható következményei lehetnek?
Hát az, hogyha igen, mondjuk a bükkösök kiszorulnak, akkor ez akár ilyen ökológiai láncokat is megbonthat, tehát nyilván ott annak van egy ilyen sajátos élővilága, amire ez is hatással lehet. A másik meg, hogy hát nyilván így az eredetére visszamen, vagy akkor az a csapadékosabb, hűvösebb területeknek a visszaszorulását jelenti, tehát egy szárazabb és melegebb klíma felé való eltolódás valószínűsíthető Magyarországon a nyarakra vonatkozóan a század végére. Ennek akár több negatív hatása is lehet, ugye amellett, hogy a természetes vegetációt érinti, ugyanígy a mezőgazdasági termelésre is hatással van, például alacsonyabb terméshozamok következhetnek be, de akár még ugye az emberi szervezetet is megviselheti, hogyha extrém hűségek lépnek fel.
Na most milyen pozitív szcenárió létezhet ez ügyben? Betartjuk a klímaegyezményt, vagy akár még túl is teljesíti az emberiség? Erre egyébként mekkora esélyt látnak?
Az esélyeket elég nehéz megmondani. Igaziból szerintem van még lehetőség vagy ok a reménykedésre, de valóban akkor tényleg minél előbbi cselekvésre lenne szükség, és nem csak a szavak szintjén. Hogyha ezt a forgatókönyvet követjük, hogy tényleg betartunk minden klímaegyezményt, és visszafogjuk a kibocsátásokat, akkor igaziból nem látunk jelentős változást az erdészeti szárazsági mutató alakulásában Magyarországon. Nagyjából a mostani hasonló helyzetre számíthatunk. Ugye ilyen szárazabb, melegebb területek most is vannak jellemzően. Ez alszorjon, illetve az aszá is visszatérő természetes belejárója az éghajlatunknak, csak az, hogy az milyen gyakran fordul elő, és milyen súlyos, az már összefüggésben áll az éghajlatváltozással.
Ha már itt az emberi tevékenységet jelöljük meg az egyik fő okának a klímaváltozásnak, mit lehet még tenni túl azon, hogy mondjuk valahogy betartja majd az emberiség, bár mondom, én erre túl sok esélyt nem látok, hogy mindenféle üzleti érdekekkel szemben betartsák a különböző országok a klíma megállapodásokat, de egyébként helyileg, mondjuk Magyarországon mit lehet azért tenni, hogy az itteni klíma ne melegedjen túl, vagy ezek globális dolgok, tehát mi itt már semmit nem tehetünk, hogyha a nagy nemzetközi megállapodásokat megszegik az országok.
De mivel egy globális folyamatról vagy jelenségről van szó, ezért valóban elengedhetetlen, hogy a nemzetközi összefogás és a kitűzött célok is megvalósuljanak, és mindenki részt vegyen ebben. Tehát szükség van egy ilyen rendszer szintű változásra vagy változtatásra, de emellett szerintem fontos az is, hogy az egyén mit tud tenni, és nem egy ilyen vagy-vagy kérdés, hogy vagy az egyiknek van felelőssége, vagy a másiknak, hanem mind a kettő szerepet tud vállalni ebben, és így helyi vagy egyéni szinten akár ilyen hétköznapi cselekvésekre is lehet gondolni, hogy tényleg mennyi energiát fogyasztunk, milyenek a vásárlási szokásaink, hogyan közlekedünk, hogyan nyaralunk, hogyan választunk úti célt, és ott milyen közlekedési eszközöket választunk, de akár a ruházkodásra, az élelmiszerfogyasztásra, vásárlásra is gondolhatunk, hogy honnan származik az az élelem, amit éppen beszélünk, mennyi élelmiszer hulladékot termelünk esetleg, ezt is könnyebben meg lehet fogni, hogyha az ember tudatosan odafigyel rá.
Az ELTE meteorológiai tanszékének kutatójával, Kis Annával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.